Mózes 5. könyvének a 16. fejezetének a 18. versétől kezdődik a heti szakasz. Bírákat és felügyeleket állíts minden kapujában, amelyet az Úr a te Istened ad néked, a te törzsei szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel, el ne fordítsd az ítéletet, személy se válogass, ajándékos se védj, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemét, és elfordítja az igazak beszédét. Igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhassd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. Ne plántálj magadnak berkes semmiféle fából az Úrnak, a te Istennek oltára mellé, amelyet készítesz magadnak, oszlopot sem emelj magadnak, amit gyűlöl az Úr, a te Istened. Egyenőre ennek a résznek ezt a fejezetét, az utolsó verseket olvasom a 16. fejezetből, és a heti szakasznak a nevében benne van az első versnek a szavai, bírákat állítsál, bírákat és felügyeleket állíts. Sofettim, ez a bíráknak a neve. Sokat gondolkodtam, hogy most ebben a heti szakaszban, amikor annyi minden nagyon-nagyon fontos dologról kellene beszélni, a papok jövedelméről, az igész profétának az ígéretéről, beszélhetnék Jesuáról, és sok minden másról, kell beszélni arról, hogy áll föl a választott népnek az államisága, a társadalmi rendje. Kell-e beszélni, és mennyire fontos ez? És rá kell döbbennem, hogyha valamikor, akkor most nagyon fontos. Mert ma egy abszolút rendetlenségben élünk világszerte, és ez természetesen a kereszténység is egy abszolút rendetlenségben él. És ebben a pillanatban, egy új kezdete előtt el kell mondanom, érvényes az, bírákat, felügyelőket állíts, és aztán utána folytatja tovább az a heti szakasznak a további része, hogy a pap is vegyen részt a bíráskodásban, és zárja ezt a sorozatot a Bibliában a király törvénynek, a királynak a választásának a folyamata, hogy kit lehet választani. Tehát egy állami rendnek, a választott népnek nem csak felkínált, hanem parancsolt állami rendje az, amit itt olvashatom a Bibliában, de ebből mindjárt az első rész a bírák és felügyelők, amit bizony megint újabb gondolatokat hoz. Mi az, hogy bíra és felügyelő? Sőt, a következőben is bele olvasható, hogy igazságot kövessél. Mi az igazság? Egyáltalán hogy működhet a mi életünkben ez, ami a választott nép életében alapvető rendeződés, alapvető elrendezés volt? Hogy működik a mi életünkben? Ki az, aki bíra, ki az, aki felügyel, és ki az, aki megmondja nekem az igazságot? És el kell jutnunk már is odáig, hogy hát itt a görög kultúra, a hellenizmus bizony betette a lábát már megint. Betette a lábát, hiszen a bíráskodás ebben az esetben nem azt jelenti, hogy valakinek van hatalma. A bíráskodás nem arra jelenti, hogy valaki belép egy prizmába, egy piramis építésbe, és ott megtalálja a helyét, és a felette levőnek engedelmeskedik. Itt bizony egyenlőségről van szó, és a bíra feladatát bizony egész más szóval kell inkább pótolnom, nem bíróról van itt szó, és nem is felügyelőről van szó. Abban az értelemben, mint végrehajtó hatalomként, az állam ugye erőszakszervezet, végrehajtó szervként és részként működik a felügyelő rész, rendőrségként és egyéb adóhivatal és egyéb szinteken. Miről beszél itt a Biblia? Bírók és felügyelők. Azok, akik bölcsek, hiszen a kapuban történik mindez, hogy oda kell állítani. A Bibliában a kapunak van egy jelentősége, nem képletes, valóságos jelentősége is volt. Mindig is az ajtóban, a lehető legjobb helyen, az ajtóban történt az itt megítélése dolgoknak, nem ítélkezés, megítélése dolgoknak. Óriási különbség. Ott volt, amikor a ajtóban ültek a vének, a bölcsek, azok, akik tudták a törvényeket, tudták azt, hogy mi az, ami törvénytelen, Isten törvénye szerint, és itt a lényeg, és úgy vigyáztak arra, hogy ki jöhet be, illetve kinek kell kimennie. Az ajtóba történt. És ebben a pillanatban tényleg ez a kérdés felmerül bennünk, különösen a mai időszakban, hogy a mi ajtónk, a mi nyitottságunk hogy működik. Valóban ott van-e Isten törvénye, és ott van az a bölcsesség, azok a bölcsek a szívünkbe, ami valóban nem más, mint a Szent Szellem, aki elvezet minden igazságra, az ítéletre. Valóban ott van-e az, hogy kicsoda Isten, mi az ő törvénye, mit akar az életünkben. Istennek a rendje, Istennek a törvénye és Isten igéje ott van az ajtóban. Ott van-e az a bölcsesség a saját életem ajtajában, amikor azt mondom, hogy kikapcsolom a televíziót, mert ez nem kell, hogy beüljön a fejembe, amit éppen ott, most, akármilyen szinten játszanak. Ki tudom-e kapcsolni? De ehhez nincs más lehetőségem, különben farizeus leszek, ismernem kell Isten törvényét. És ezért van az, hogy az ajtó nem más, mint Jeshua Masia. Az ajtó nem más, mint Krisztus. Az ajtó nem más, amin keresztül érintkezhetünk egymással, ami nem bezártságot jelent, hanem egy Isten igéje szerinti szűrőt, hogy ki az, mi az, ami bejön, illetve kimegy. Mert az életünkből is sok mindent ki kell haigálni, mert Isten valóban megtanít az ő igazságával, hogy ez nem oda való. Amikor Isten törvényét megismerem, akkor ki kell dobnom, meg kell szabadulnom, meg kell gyógyulnom, meg kell tisztulnom attól, ami nem való abban a városba, ahol önmagamon kell uralkodni, ahol önmagam szabad akaratában nyithatom, csukhatom az ajtókat, kidobhatok dolgokat, és beengedhetek dolgokat. De ugyanez van egy házasságon is belül is. Amikor egy házasságon belül az ember megkapja azt a helyet és azt a módot, hogy együtt éljen egységben, egyetlenként valakivel, ott is működik-e, ez kérdésként azonnal fel kell merülni, működik-e az ajtón az, hogy egyikünk se nyitogat a másik tudta nélkül, és egyikünk se dob ki hasznos dolgokat a közös életünkből. Ki van az ajtóban? Ki van az ajtóban, és itt jön a kornak az a veszélyes időszak, amit megélünk, hogy manapság rengeteg őr van, őrzik azt, ami van a széfben, meg akárhol, meg, de egyik se tudja, hogy miért vagy mit. Nem törvény. Törvény nélküli egészen más Isten imádatáról beszélhetünk. Nincs törvény, és vannak különböző biztonsági emberek. És Isten népénél nem így működött. Isten törvénye szerint, Isten akarata szerint meg voltak bízva emberek, akik ismerték a törvényt, és ismerték Isten akaratát, hogy akik nem tudták, azokat megvédje a különböző negatív beáramlásoktól, illetve ami szennyes volt, az ki lehessen hajítani a városból, azon a helyen, amit Isten adott a népnek, onnét ki tudja dobni. Tehát a mai világban őrzünk törvénytelenül. De miért? Mert nincs is már törvény. Már nincs Isten akaratát, nem ismerjük. Már csak a javainkat, már csak a sikereinket, már csak önmagunkat, vagy nem is tudom, a hullánkat védjük. És ez a világ úgy néz ki, hogy most már biztonsági emberekből áll, és istenekből. És nem sómerekből, nem őrökből, nem Isten törvényét ismerő emberekből. Lényegében szabad a ki- és bevándorlása a bűnnek, azon a bűnös módon szinte fegyverrel védi az ő saját bűnös dolgait. Itt egészen más Istennek az őrzése van, itt nem Isten akaratának az őrzése van, itt nem Isten akaratának a továbbítása van, hiszen azt tud igazából a kapuban állni, aki Isten törvényét ismeri, és ezt a törvényt bizony csak akkor ismerhetem meg, hogyha tovább tudom adni. Amikor Salamon könyvét olvasok, Bölcs Salamonnak a könyvét, vagy a Bibliából is más történeteket elővehetünk, bizonyos értelemben testamentumokat olvasunk. Egy király tovább adta a tapasztalatait és a testamentumát, hogy hogyan tovább, fiam. Jeshua is ugyanígy tovább adta nekünk. Miért? Mert ő abszolút ismerte a törvényt, hiszen ő maga betöltötte. Abszolút ismerte az igazságot, az ő váltságmű által ő volt Isten igazsága, ő ma is, és ő az, akit el kell, hogy fogadjunk, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy igazság, tudjuk, hogy mi az, hogy ítélet, tudjuk azt, hogy kit engedhetünk be az életünkbe, és kit kell kiküldenünk, hogy azzal nem lehet közösségünk. Amikor arról beszélünk, hogy bölcsesség és igazság Isten igéjének és Isten ismeretének a teljessége, akkor nem másról beszélek Jeshua Masiáról. Az az ember, akinek az életében nem ajtó maga Jeshua Masia, Jézus Krisztus, az védtelen városban lakik. Védtelen az élete, mert a mai divatos toleranciától kezdve sok mindennel úgy, ahogy van, beengedi. Beengedi, illetve sokszor olyanokat is kidob, amit nem kellene kidobni. Nincs meg az a parancs, ami Isten parancsa, és Isten nem ítélkező és erőszakos parancsa, hanem a szabad akaratnak, szabad döntésnek a parancsa ez igazából, amikor Isten elénk adta nem csak a jót és a rosszat, az áldást és az átkot, hanem a döntési jogat is elénk adta. Tudd meg, mi a jó neked, és mi a jó a házad népének. Ehhez én adtam azt a törvényrendet, amit minden embernek adtam. Ehhez adtam a bizonságokat, és aki ismeri ezeket a bizonságokat, és ismeri Isten törvényét, annak a saját területén, a kapuban ott kell állni. Ítélek képességének teljességében kell lennie. Nem elszédülve, akármilyen örömtől, nem félelemmel, a jaj mi lesz, hanem teljesen racionálisan. Ha Isten ezt mondta, akkor ezt tehetem. Ha azt mondta, hogy ezt nem tehetem, akkor abban a pillanatban nincs folytatása annak, amit Isten megítélt az életünkben. Tehát a választott népnek a fennállásában először az ítélet kérdése volt. Azok álljanak az ajtóba, akik ismerik Isten törvényét és akaratát. És bizony a mai korunkban ez nagyon nehéz kérdés, hogy miért nem működik, de nem is olyan nehéz rá válaszolni, hiszen a család generációk egymástól elszakadtak, ott nincs, aki továbbadja. Ott nincs. Nincs ismerete a megtapasztalásoknak. Egy idős, akár világi embernek is a természet, vagy akármilyen törvényeit megismerve továbbadhatta volna az utódainak, és ma ez sem működik. Ma már a törvény, tényleg már lassan keresni kell, hogy hol ismerik a törvényt, bár erre Istennek van ígérete, hogy mindenki meg fogja ismerni, ki keresni. De mégis ebben a törvénytelen időben, amikor a törvény el van vetve, minden ajtó nyitva van. Szomorú. És gyülekezetekben és különböző felekezetekben arról szól, hogy nem kell ez a törvény, nem kell az a törvény, és bizony-bizony nyitjuk ki az ajtót mindenféle szellemiségeknek. Mert nincsenek az ajtóban azok, akiket Isten elrendelt, nincsenek ott a softémok, nincsenek ott azok, akik magát a rendet felügyelik. Istennek az országának, a földi részének, a mennyek országának a földi jelenlétében, Krisztus testében is kérdéses, hogy a helyükön vannak-e azok, akik Isten törvény által nemet mondanak, vagy Isten törvény által azt mondják, hogy kifele. Isten először megadta az embereknek a saját döntési jogát, saját szabad akarokat, és saját ismeretüket. De itt ebben a bibliai részben, amikor megyünk tovább, ott van, hogy állíts magadnak oda törzsenként egy valakit. Nem önjelölten valaki kijelölte magát, hogy elvégezze a teológiát. Nem önjelölten odament valaki, hanem maga a közösség, úgymond a bizalmát és a hitét, ezt idézőjelben mondom, azt a hitét, hogy remélhetőleg tud is valamit, belévetve azt az embert állította oda, aki valóban nem csak megtapasztalása volt, hanem mondjuk messzire is látott. Messziről felismerte az érkező bajt, megélte már azt, amit megélt, van tapasztalata, és Istennek a törvényeit valahonnét régről megkapta már. Egyértelmű, egy családnak is az ajtónálója csak az lehet, aki Jesuá Masia által ismeri a törvényt, ismeri Isten akaratát, ismeri Isten ítéletét, mert akkor az a család működni fog. Különben nyitott ajtók vannak. Nyitott életek, nyitott ajtók. Amikor ez a heti szakasznak ezen a részén vagyunk, folytatnám tovább a 17. fejezettel. Ne áldozz el az Úrnak, a te Istennek olyan ökrötés volt, amelyen valami fogyatkozás van, akármi hiba, mert utálatossággal az Úrnak, a te Istennek, hogyha találtad közöttek valamelyikben a te kaput közül, melyeket az Úr a te Istennek ad néked, vagy férfiú, vagy asszony, aki gonosz cselekszik az Úrnak, a te Istennek szemeit, megszegve az ő szövetségét, és elmegy és szolgál idegen Isteneknek, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akármi az ének seregeik közül, amelyet nem parancsoltam, és megjelentetik néked, és meghalod, jól megtudakozz, és hogyha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént, és ez utalastasság Izraelben, akkor védd ki azt a férfiút, vagy azt az asszonyt, aki azt a gonoszságot művelte a te kapuidban, a férfit, vagy az asszony, és kövezd agyon őket, hogy meghalljanak. Két tanú, vagy három tanú szavára halál alakuljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne halljon. Tehát amikor itt arról beszélünk, hogy softémok, bírók és felügyelek álljanak a kapuba Izrael népénél, és azon a helyen, ahol a törzsenként elhelyezkednek, Isten már a gyakorlati feladatot is, az első parancsolatot mindjárt is közli. A legfontosabb parancsolatot, amit kell azonnal ellenőrizni, a bálványimádást. Szeresd az Istened, én vagyok a te Istened. Ez az első legfontosabb, ami meg kell vizsgálni, és Isten megadja a konkrét utasítást, aki pedig más Istent imád, más Istenhez vonz másokat, mondhatnám ezt is, illetve a más Isten kategóriába itt beleesik az, ami Ábrámnál még természetes volt, de már ekkor nem, már pedig a természeti Isten imádása, a nap és a csillagok, ez ismert előttünk, a természet, a teremtő Isten imádása, az nem a mindenható és az örökkévaló Istennek az imádása, tovább kell lépni, nem szabad visszamenni és megmaradni ott. Számtalan pogánynak nevezett nép a teremtés Istenét és a teremtményeit imádja, még mai napig is sok vallásban ugyanez van, ezeket ki kell írtani. Isten tehát, amikor elrendeli a bírák és a őrzőknek a működését az ajtóba, ki- és bemenetelnél, akkor már gondoskodik arról, hogyha mégis rejtetten bejön az a vágy, hogy idegen Isten után mennek, hiszen ez nem az ajtón jön be, hiszen vannak olyan bűnök, amik bennünk van, a válasz a kintire, nem bejön az életünkben, nem kísért valami, hanem kísérthetőek vagyunk, mert eleve bennünk van, akkor ezt ki kell írtani. És így a bíráskodásnak az első része az, hogy mi van benned, azt kell megítélni. Mi van a népben, mi van a családodban, mi van akármelyik házadban, amelyeket Isten adott neked, mint szolgálati és területedet, mi van benne, ahol idegen Isten imádására hajlom van bent, mert ez nem kívülről jön. Ez olyan, a bűn is úgy működik, és a démonizáltság is úgy működik, hogy kintről beszól, és bent aktivizálódik benned, ami benned van. Mi van benned, amit ki kell írtani? És első lépésként valóban Istennek az a parancsa, hogy bármennyire ott vannak, bármennyire ott állnak az ajtóval a bíró és a felügyelő, az első kiirtása mégis a bennünk levőnek a kiirtása. És ez azt hiszem elgondolkodtató a saját életünkben is, akár egy családi életben, vagy bármilyen közösségi életben, ahol az embernek felelőssége van, Isten szerinti, hol is kezdjük el azt, hogy elfoglaljuk azt a helyet, amit Isten adott. Hol van az a első lépés, amit Isten adott, hogy itt kezdődik a hívő életemnek a kiterjesedése, és az örök életnek a valósága, a szabadulás, a tisztulásnak a megindulása, a megszentelődés útján. Mi az első teendő? Nem a kül kifele mutogatás. Nem a félelem, hogy ki fog itten megtámadni, és ki fog megsúgni, és bekavarni a népnél bennem is. Az első, benned mi van? Istennek a szava, hogyha mégis van. Én azt hiszem, ezt a szót most is el tudom mondani, hogy feltehetően valamennyünkben van. Hogyha. Istennek kétségesbe teszi, nem állítja, hogy van benned, bár ismer mindegyikünket, nem természetessé teszi, de feltételezhetően valamennyünkben valahol van olyan, ami bálványimádásra visz. Hogyha van ilyen? Hogyha van benned, hogy Isten helyett valami más Istent keresel? Hogyha van benned az örökkévaló Isten, aki elhozott téged a megtérésig, újjászületésig, ő háttérbe szorul, és helyette mondjuk a gyülekezetet imádod, helyette a pásztort imádod, hogyha van ilyen. Van ilyen hajlam benned, öld meg. Öld meg. Öld meg. Isten az elsőségét minden esetben elkéri, és minden esetben be is tartja. Parancsot ad, hogy öld meg. Szűnjön meg a lehetőség is bármiféle kísértésre. Szűnjön meg, hogy Isten helyett bármilyen Isten akcióba léphessen és előtérbe kerülhessen. Szűnjön meg. Tehát a kapuban állónál van egy pauza, és onnét folytatja a benned levővel. Először valóban állíts öröket, hogy ne üljön. Először valóban állíts döntési képességet önmagad elé, tudod a jó és a rossz között különbséget tenni. De a folyamatnak a következő része, kezd el magaddal, kezd el magadban. Mi az, ami neked bálványod? Mi az, amit mégiscsak? Ki az, akit mégiscsak Isten elé helyezel? Lehet az a családod, a feleséged, a pénzed, akármi is lehet. Mi az, ki az? Isten nem azt mondja, hogy először kezd el a körültekintést, hogy honnét jön az ellenség. Legeselső lépés. Önmagadban mi van? Családodban mi van? Közösségben mi van? És úgy, ahogy van szembesítve, ezt meg kell ölni. Kemény Istennek a szava, bár az új szövetségben ezek a szavak már valamelyes tompulnak, öld meg, és van kegyelem. Itt a fizikai halál, mint olyan ítéletként nem működik, a kegyelem ott van, de magát a szellemiséget és annak a munkáját meg kell szüntetni a mi életünkben is. Két tanú vagy három tanúnál viszont belemehetnék újra abba a kérdésbe, amikor a Bibliában olvassuk, ahol ketten-hárman összejönnek. Milyen jó ez a kedves keresztény aranymondás, hogy akkor nem baj, most csak ketten-hárman vagyunk, akkor milyen sokan leszünk egyszer, mert jó az Úr. Talán itt is egy kicsit el lehet érinteni, ha meg kell ítélni két vagy három tanúnak a vallomása kell. Kettő vagy három. Ahol ketten vagy hárman összejönnek, ott ítélet van, vagy Isten csodája. Ki ez a kettő lehetséges? Ahol ketten vagy hárman összejönnek. Oly sokszor félremagyarázzuk a Bibliát, mert az ítéletre nincs szükség. Csak a reményre, hogy ketten-hárman, ha összejöttünk, milyen jó sokan leszünk egyszer, bár ilyen a helyzet, de gondolkodjunk pozitívan. Én úgy mondom, akárhányan is vagyunk, legyen mindig ez a gondolat előttünk, ahol ketten vagy hárman, ahol már Isten ítélni tud, mert más is látja, más is tanul az ítéletnek, ott hadd folyik az ítélet. Mert az ítéletnek az a folytatása, hogy akkor hallhatjuk meg ezt a szavát Istennek, hogy igazságot, igazságot kövess, tudva levőleg a héberben a kettősödés az nyomatékosságot jelent, mindenképpen azt kövess. És a tanúk keze legyen első rajta, hogy megölhetessék, és aztán mind az egész nép keze, hogy így tisztíts ki magad közül a gonoszt. A tanúk keze legyen első rajta, hogy megölhetessék. Isten itt ebben a jogrendben bizony keményé tesz. Keményé teszi a tanúskodásnak a kérdését. A rossz nyelvnek a kérdését. Tényleg te egy testvéredről hallottál valami rosszat? Tudod, hogy a tanú milyen felelősséggel jár? A tanú hivatása milyen felelőssége? Itt mindjárt Isten ebben a helyzetben is azt mondja, a tanú ő legyen az, aki elsőnek teszi rá a kezét. Vigye a balhét, vigye a felelősséget, mert a hamis tanúzás Isten különösen tudja büntetni, hiszen tudja a valódi igazságot, és tudja mind a két embernek, a bűnösnek kimondott, vagy valóban bűnös embernek, és a tanúnak is, hogy mi van a szívében, és azt is tudja, hogy mi az igazság. Tényleg, miket állítunk mi egymásról olykor? Tanúsíthatjuk egymásról. Tényleg a mi szavunk sokszor nem elhirtelenkedett? Nem a saját véleményünket, mint hamis tanúként adjuk? Úgy mondjuk bárkiről és bármikor ítéletet, vádat, hogy a kezem rajta van, hogy Isten látja, hogy ez a tanú vállalja a felelősséget, és vállalja a felelősséget a kimondott szavaiért. Tanúskodunk. Olyan sokat tanúskodunk. Ezt láttam, azt adtam, azt hallottam. Nem akarok, mert nem helyi dologról beszélek, hanem azt a sok rossz beszédet, hogy ilyen ez a gyülekezet, meg olyan az az ember, meg ez, meg az, meg amaz. Tényleg átgondoltuk sokszor, hogy megalapozottság nélkül ítéletet vehetünk magunkra? Súlyos, hamis tanúi ítéletet? Mert mi nagy emberek vagyunk, és mi különbek vagyunk, és azok a lefikázott akármilyen isták. És azok között van Isten embere. Azok között van Isten embere, mert minden ember Isten képére és hasonlatosságra lett teremtve. Nem vagyunk különbek. Ez nem kommunista szlogen, hanem Istennek az a rendje, hogy mindenkinek más-más feladata van, más-más talentuma van, mások vagyunk, nem vagyunk egyformák, de Isten önmagára tekintettel, az ő képére és hasonlatosságára, az ő szellemére arra teremtett mindenkit egyformává. Hamis tanúzásnál pedig ott van mindjárt, hogy én külön vagyok, én nagyobb vagyok. Mindjárt hatalmi eszköz és fegyver másik ellen. Isten megvédi az igazságát. Megvédi minden embernek az igazságát. És tedd rá a kezedet. Tedd rá. Kimondasz valamit, vállald a felelősséget. De sok szót lehet hallani, nem vállom a felelősséget. De sok szó úgy van elmondva, hogy 3 jelentése van minimum. 4 jelentése van egy mondatnak. Ha akarod, így gondolod, ha akarod, úgy mondod. Prédikációk tömkelegét hallottam. Tudod, arról beszélek, nem azt hallottam. Tudod, így le... Nem. A szavad legyen egyenes. Mindegy tannak. Igen, vagy nem. Ítélet minden szavunk. Isten pontosan ezzel is tanít bennünket. Ne kapkodj. Ne siess. Vigyázz a szavadra. Ítélet ott van. Isten, akit odaállított az ajtóba, többet tud Isten törvényéről, Isten akaratáról. Te is megbíztál benne. Te, mint férfi, megkaptad a családnak azt a pozícióját, hogy te neked kell az ajtóba állni. Neked kell ott állni, hogy kikapcsolod a televíziót a sertülő gyereked előtt. Neked kell ott állni, hogy mennyit költesz a kasszából, hülyeségre, meg valóságra. Neked kell ott állni Isten törvénye szerint. Isten törvénye szerint. Mert amit pénzt kaptál, azt is Isten szerint kell elköltened. Amit időt kaptál, azt is Isten szerint kell eltöltened. Amit talentumot kaptál, azt kell csinálnod, és nem lehetsz festő, hogyha énekesnek adott Isten téged a talentumok szerint. A magad akaratát vigyázod, ha rosszul használod, akkor beengedsz az ajtón fölösleges dolgokat. Az ajtón bejön az, aminek nem kell bejönnie. Hány de hány eltékozott éven van csak nekem? Hány fölösleges dolgom volt, mert beengedtem a vágyot? És hány de hány dolgot kidobtam, mert ezt én nem tudom csinálni, meg nem akarom csinálni, meg nehéz, meg félek tőle? De itt akármelyikünk nevében is elmondhatom. Tudod, hány dolgot kidobtál az ajtón, mert nem tudtad, hogy Isten mit akart? Hány de hány ember 80 éves korában még kislány, mert elszalasztotta Istennek az akaratát, mikor ott volt mellette a társa? Hány de hány ember szingliként élte az életét, és nem lehet anya? Elment. Mert nem állt el az ajtóban. Nem volt, aki ott álljon. Nem volt, aki azt mondta, nyisd ki az ajtót, mert most van az ideje. Mert az emberi életnek mindenet Isten törvény szerint kell, hogy működjen, és ha úgy működik, ahogy csodaszép. Nem mindenki rendkívüli esetben van, hogy annaként ekkor és akkor öregkorára szül. Nem feltétlenül 40 éves korába kell az embernek legénynek lenni és megnősülnie. Mert 16 éves korától 40 éves koráig nem tudom, mennyi paráznaságot követett el. Ő se tudja talán már. Az ajtók, Isten törvényei szerinti nyitások, csukások. Miért zárkózom el a testvérem előtt? Miért engedek be testvérként valakit? Mert nem néztem meg. Mert jó, ha sokan vagyunk, meg jó az ölelés, meg jó, ha nem tudom, mit hozott. Ajtócsukások, ajtónyitások. Bizony, csak követi az, hogy tisztítsd meg magadat, mert a bálványimádás és az ajtócsukás nyitás bizony szoros összefüggésben van. Mert hogyha imádom a pénzt, ki fogom neki az ajtót nyitni. Ha én imádom a nőket, akkor még a házasságom is eléggé szita szövetnek néz ki. Ajtónyitások. Tényleg bennem rendben van-e bálvány kérdése? Rendben van, ki vannak-e írva az idegen istenek? Isten helyett imádott dolgaink, mert abban a pillanatban hiába áll az ajtóban Isten törvénye. Te engedetlen leszel. Nem őrző, és nem bíró, és nem felügyelő. Engedetlen leszel. És Isten akár elveheti a házadat is ebben a pillanatban. És amikor folytatom ezt tovább, akkor egy nagyon érdekes részhez érkezünk. Ha megfoghatatlan valami előtte, 8. vers a 17. fejezetből, valami előtted, amikor ítélned kell vér és vér között, ügy és ügy között, sérelem és sérelem költ, vagy egyéb versengések költ a te kapudban, akkor kelj fel, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr a te Istened, és menj be a lévit a papokhoz és a bíróhoz, aki lesz majd ebben az időben, és kérdezd meg őket, és ők tudtul adják néked az ítélet mondását. Ítéletmondást. És mennyire aktuális ez ma. Ha megfoghatatlan valami előtted, ha megfoghatatlan valami előtted. Igen, vannak előttünk az életünkben olyan helyzetek, amikor bizony ki tudjuk mondani, hogy nem tudjuk, mi a jó. Isten szerint ez a jó, de Isten szerint ez is jó. Most mit csináljak? Vagy ez is rossz, meg az is rossz. Most mit csináljak? Valóban ez egy olyan helyzet a hívő ember életében is, amikor nem tudja, mit csináljon. Nem tudja. Nem tudja, hogy mit lépjen. Ott áll, és a bibliai ismerete kevés. A testvére nem tud tanácsot adni. Mit kell tenni? Mit kell tenni? Mert tenni kell. És ebben a pillanatban jön Istennek az a válasz, ami ma is érvényes. Menj a levitákhoz. És menj az a bíróhoz, aki akkor lesz bíró. Ez a bíróság annak idején a Sanhedrin előtt is volt, egy 70 tagú vallási bíróság volt a Szentélyben. 70 tagú. Ami a legfelsőbb bíróságnak a szerepét töltötte be. Én úgy gondolom, ma is van a legfelsőbb bíróság. Csak most nem 70 vénből áll, hanem magából a bíróból. Mit Jesuhamasi elé? Mit Krisztus elé? Vannak olyan helyzetek, mikor nem tudod mit. Mert nem akarsz rosszul dönteni. És őszintén azt mondod, hogy Uram, én most nem tudom, hogy mi a jó, mi a rossz. Megöleljek-e valakit, vagy belerúgjak? Na most ezt szeretettel mondom mind a kettőt. Mit tegyek? Ellökjem, vagy odahozzam? Simogassam, vagy megdádázzam? Mi a jó neki most? És ilyenkor egyetlen egy dolog van. Ott vannak a térded, és ott van az imád, és úgy, ahogy van, a testvéreidhez mész, mert ők is leviták, és együtt Isten elé mentek, a bíró elé mentek. Oda. A világ ítélője Jézus Krisztus elé. Nem biztos, hogy kellenek leviták, mert közvetlen utad lehet. Oda mész imádkozni. Uram, ebben a helyzetben nem tudok mit csinálni. Ebben a helyzetben nem tudok bölcs lenni, ebben a helyzetben nem találom azt a törvényt, amit te mondtál, hogy mit használjak. Ebben a helyzetben átadom a legfelsőbb bíróságnak az ügyet. Bizony nem kevés esetben volt az életemben ilyen, amikor ad acta helyett nem tudtam dönteni, nem tudtam, hatáskörön kívül volt, bölcsesség és értelem minden szinten. Én most a Isten ismeretének a bölcsességéről beszélek, és nem a filozófiáról. Abban az értelemben, és oda mentem Istenhez, Uram, te mondd meg, mit kell csinálni. Te mondd meg, tiéd, átadom a kezedbe. Átadom a kezedbe. Megmosom a kezeimet, és oda megyek a főpap elé, Uram, itt vagyok, ítélj meg engem, nem tudok mit tenni. Ha nem ismerem a törvényt, meg fog tanítani a Szent Szellem által, emlékeztet, rávezet az igazságra, hogy az igazság a megítélés működhessen, akár az én, akár a másik ember életében, de mindenképpen oda megyek a főpap elé, hiszen annak idején a Kohén, a főpap vezette ezt a bíróságot, amely döntött a nagy ügyekben. Ma is vannak nagy ügyek mindenkinek az életében. Amikor ott állsz és tehetetlen vagy. Amikor ott áll egy család és tehetetlen. Itt most nem a pénzbeosztásról beszélek, mert az ember tudja, meg nem a akármilyen zsörtölődéseket, összecsapásokat, meg kis vagy nagy dolgokat, hanem amikor nem tudod már, mi a teendő, akkor nincs más. Egy lehetőség van. Itt vagyok, Istenem. Ítélj. Ítéld meg őt, ítélj meg engem. Engem, mert én úgy mehetek elé csak tisztán, és nincs, aki választodjon. Mert a testvéreim hallgatnak, ugyanolyan bénák, mint én, mert nem tudnak válaszolni, meg félnek, meg nem tudom, mi van. Így, őszintén oda kell menni Isten elé. Nem tud se a leggondozom, se a pásztorom, se a testvérem, se senki ebben a helyzetben válaszolni. De rendezni kell. Mindent kell rendezni. Akkor mi a teendő? Itt van a törvény. Menj el. Menj el a levitákhoz, akik elvisznek a főpaphoz, a kohénhez. Menj el a testvéreidhez, és aki elmenjetek el oda a főpap elé. Sok ilyen eset van. Sok ilyen eset van a tehetetlenségünk, a magunk enyhülése és a magunknak a lelkülete az, amelyik igazából sokszor azt mondanánk, hogy drága testvérem, sőt, még én kérnék neki kegyelmet Isten, Uram, bocsáss meg neki, hát én szeretem őt. Vagy fordítva, Uram, üsd már fejben, én is most fejbe verni, csak nem tehetem, mert hívő vagyok. Legyünk őszinték. Mindenféle ilyen félremenő plusz-minusz irány helyett egyetlen jutunk van. A legfelsőbb bíróság. Igen, sokszor imádkoztam már, hogy Uram, itt én nem tudok lépni. Én ezt az egész ügyet oda teszem eléd. Tehetetlen vagyok, úgy, ahogy van. Vizsgálj meg engem, hogy ebben vétkes vagyok, vagy mutasd meg, ha rossz infók miatt akár hamis tanú vagyok. Vizsgálj meg, és így leteszem az asztalra. A földi bíróság, én, a testvéreim és egyebekkel együtt nem tudtunk úgymond zöldágra jutni, békességre jutni, zöldágra jutni. Nincs bennem békesség, egyedül tied minden lehetőség. Hiszen te, neked a hatalmad a világon, mindenhol, menjen és földben a tied. Igen ám, csak ennek van egy folytatása. A 10. verstől olvasom, és annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyel tudtól adnak néked azon a helyen, amelyet kiválasztod az Úr, és vigyázz, hogy mind az szerint cselekedjen, tanítanak néked, téged. A törvény szerint cselekedjél, amelyet tanítanak téged, és az ítélet szerint, amelyet mondanak néked, el ne hajolj attól a mondástól, amelyet tudtól adnak néked, se jobbra, se balra. És itt Istennek, a Szent Szellemnek a működéséről is már is valóban tapasztalhatjuk a versben, olvashattak szerint Isten szavát. Igen, Szent Szellem tanít. Eszedbe juttatja azt a törvényt, vagy tényleg akármilyen módon megismered azt a törvényt, hogy ebben mi a helyzet. Ez az egyik lehetőség a Biblia verse szerint. A második pedig az, a tanítás mellett, amit mondanak neked. A főpap parancsol. A bíró parancsol, amit mondanak neked. Nem amit megbeszéltél Istennel, nem amit hallottál, amit mond. A beszél és a mond között óriási a különbség. Ha Isten mond valamit, akkor nem beszélget veled. Az parancs. Cselekedjél úgy, ahogy ő parancsolta. Ő mondta neked. Két lehetőség van. Ha Isten elé tesszük le, Jesolmas erre tesszük le ezeket az ügyeket, akkor ő megtanít, hogy ebben a helyzetben melyik törvény az, amit nem ismersz, vagy nem tudsz, vagy rosszul értelmezel, elvezet az igazságra, hogy ne legyenek téves elképzeléseid, vagy rosszul módon ítélkezz az ítélet helyett. Ha viszont ezen túl vagyunk, itt már nem a törvény van, ott viszont már az ítélet van. Tedd meg, amit mond. Ítélet vagy kegyelem? Vagy várjál? Vagy teljesen a te hatáskörödön kívül Isten intézkedik. De megadja neked, mi a következő lépés. Megadja, mert ez a bíróság elég gyorsan ítél, tapasztalatom szerint is. Nem hagy abba benne, hogy én szenvedjek, nem hagy abba benne, hogy én véletlen is bűnkövessek el, és ítélkezzek, és valakit eldobjak, akit ölelni kell, vagy öleljek, vagy akit el kell dobni. Isten az igazságát nagyon gyorsan aktivizálja, és valóságát teszi. De a figyelmeztetés ma is itt van. Ha tudod, hogy Isten mit akar, el ne hajolj. El ne hajolj. Mert ennek szörnyű következménye van, és olvasom tovább. Ha pedig elbizakodottságból ezt cselekszi valaki, meg nem hogy nem hallgat a papra, aki ott áll szolgálva az Urat, a Te Istenet, vagy a bíróra, halljon meg az ilyen ember. Így tisztítsad ki a gonosz Izraelből, amint az egész nép hallja, és ítéljen, hogy elbizakodottan senki ne cselekedjen többé. Az előbb beszéltünk arról, hogy bennünk van az idegen Istennek a vágya, hogy Isten elébe hamar oda tesszük a pénzünket, a vágyunkat, vagy bármit, bálvány Istenünket. De ebben a második menetben, a legfontosabbnál, amikor a legfelsőbb bíróság elé kell vinned az ügyedet, akkor Isten téged aláz meg, nem vagy te Isten. El ne bízz magadat. El ne bizakodjál. Te nehogy azt mondod, hogy megtéríted a feleségedet, férjedet, gyerekedet, akármit. Te nehogy azt mondod, hogy én megbocsátok neki Isten, akkor te is bocsáss meg. Te nehogy azt mondod, majd én kihúzom onnét. Ne bizakodjál el. Te a világ urához, a főpaphoz, a legfelsőbb bíróhoz mentél. Ha ő mondott valamit, ott fellebbezésnek nincs helye. Elbizakodottságnak semmi helye nincs, mert ebben a pillanatban elárulod magadról, hogy te vagy az Isten. Önmagad Istene. És istenkedni akarsz a másik ember fölött. Uralkodni akarsz. Idegen Isten behívása után, mert bennünk van a vágy idegen Istenek irányába, Isten leleplezése, hogy a legveszélyesebb te vagy. Még a főpappal, a leghatalmasabb bíróval szemben is van appelációd. Még azt is föl akarod írni. Még ilyen soha hamasának a döntését is fölírod. És meghalsz. Ma már nem fizikailag. Ma már Isten nem azt a törvényrendet használja, hogy halljon meg aki. Csak elsorad a hívő életed. Csak az egész életed hullaszagú. Az egész életed halott. Mert tudod, mit kellett volna tenni, de Jesolvasi a szavával szemben cselekedtél. Tudod, mit kellett volna lépni, mert megmondta már a bíró. Ő. És nem tetted meg. Mert toleráns voltál, meg engedékeny, meg humanista, szerelmes. És Isten azt mondja, akkor viseld a következményt. Viseld. Én megmondtam. Én ítélkeztem, és ha te ezt az ítéletet nem fogadod el, önmagadon van ítélet. Mert ebben az ítéletben Isten bennünket cselekvésre tesz. Ő mondja meg, ebben a helyzetben mi a te teendőd, amit mi nem is értünk sokszor. Miért kell tenni? Miért kell valakitől elválni, vagy miért kell valakit megölelni? Miért kell türelmesnek lenni, mikor már egy perces is alig bírunk ki, és miért kellene türelmetlen lenni, mikor még mindig mi adunk neki kegyelmet, és mi adunk neki nagy-nagy lehetőségeket? Isten szembesít önmagunkkal. Az tény, ha valaki benne van abban az ügyben, amiért mi elé megyünk, ő megkapja az ítéletét. De hogyha én nem tettem meg abban az ügyben azt, amit Isten mondott, nekem halál jár. Tudod, milyen súlyos ez a kérdés? Amikor Isten sokszor tényleg figyelmezett bennünket, zavard már el, küld már ki, zárjál ajtót, nyissál ajtót, és mindenféle variációt mondhatnék. És akkor azt mondom, hogy nem ölelem meg, mert... Nem küldöm el, mert a jó, és az jó, elfér itten. A tolerancia, amikor Istenként játszunk. Azért érdekes ez a kérdés, mert egy állami rendnek, amely a földi mennyországnak is a rendje, szerves része ez. Kintről ne engedj be, bentről dobd ki. Aztán bentről, ami benned van, attól tisztulj meg. Aztán utána következik, attól az Istentől szabadulj meg, aki Isten ellenébe döntöget. Sokszor Bibliával a kezébe, és sokszor hívő emberként, és szörnyen megfertőzve a hellenizmustól. Itt ez az aktuális. Hogy jó az Úr, meg majd az Úr, mondjak ilyen szép keresztény szlogeneket. Mikor tudod, hogy meg kell tenni, mikor tudod, hogy ki kell valakit vezetni, tudod, hogy be kell hívni valakit, tudod, hogy valamit meg kell szüntetni, tudod, hogy valamit el kell kezdeni. És az általam gyűlölt szó ott van. De Uram, de! Isten erre a dere ítélettel válaszol. Ítélettel. Sokszor nem tudják az emberek, miért nem megy a hívő életük. Sokszor nem tudják, hogy miért nem lépnek előre. Sokszor nem tudják, miért vannak totál hullaszagú állapotukba. Nem tudják. Pedig nagyon egyszerű. Az a legkevesebb, hogy kintről beengedtek valamit, meg bentről nem dobtak ki. Bálványozás és az önmagam bálványozása. Majdnem isteni rangban. Hiszen Istennek a szavát és parancsát, Jesova Masé által adott akaratát én megtagadom, akkor miért élnék? Hiszen nem csak megtagad, hanem meg is ítél. Sokszor, nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy hát de Uram, meg ilyen egyszerű. Mielőtt elkezdtem volna valójában bejjebb menni az örök élet irányába, ezeket a lépéseket nem tettem meg. Nem. Magam ölelgettem a kígyót, hogy majd csak bárány lesz belőle. Magam rugdostam a sérültet, hogy meghalt, pedig ápolnom kellett volna, és ma egészséges lenne. Sorban mondhatnám a plusz-minusz kategóriában a lehetőségeket és a példákat is, de igazából az a kérdés, miért nem megyünk előre? Mai világban meg már különösen nehéz előre menni, amikor már nem tud ítélni senki a kapuban, mert nincs kapuja. Az egyéniségét abszolút már meg se született benne. Nincs egója, már elvették ebben a New Age-es időben. Nincsen családja, nincsen közössége. Itt mindenki király. Akkor hogy tudhatom meg Istennek az akaratát? És bizony itt a felelősség. Tudd már meg, hogy Isten hol akar látni. Első lépés önmagadba. Találd már meg magadat. Azt, akit Isten teremtett. Azt a kaput, amit védened kell, azt a birtokot, aki önmagad, vagy akire magad felelős vagy, és magad szabad akaratba kibeengedheted azt, amit. Tudd már meg, hogy Isten azért adott családot, mert felelős vagy a másikért, meg az új generációnak add tovább, hogy mit engedhet be, mit nyithat ki. Hol vannak az apák? Hol vannak a nagyapák, dédapák? Hol vannak? Hát kitől tanulnák már meg? Kitől? És én azt hiszem, hogy ez számunkra figyelmeztető is. Tanítsd meg a gyermekedet. De először te tanuld meg. Először te tanuld meg, mert nem tudsz tanítani. És nekünk egy hatalmas, nagy örömünk lehet. Mi Jesova Masé gyermekei vagyunk. Tőle direktbe. Az igazságtól megtanulod az igazságot, a törvénytől megtanulod a törvényt, a testélet igétől megtanulhatod, mi az, hogy ige. Közvetlenül, mert ő az. És ha te a gyermeke vagy, akkor kérdezz már. Állj már oda, és kérdezz, hogy tanulni akarom. Erre vár. Erre vár a mennyei atyád, és erre vár az, aki testvéred is, és akitől születtél is. Erre vár. És ő ad neked olyanokat, akiket már idősebb gyermekként tanított, nem pozícióba helyezett autoritásokkal tanított, aki ismerik őt, tőle tanultak, és már tudnak többet adni. Aki el tudnak vinni a főpaphoz, és ő hozzá újra elvihetnek, nagyon peres és nagyon legfelsebb bírósági ügyekben. Hát ha valamikor, akkor most pontos, hogy állj bár a helyedre. Ha nincs házad, hogy lenne kaput? ha a kaput Krisztus. Milyen házad lenne akkor, ha nem Krisztus a kapu? Szétszórt üres sátor vagy kapu nélkül. Az megy be, és az jön ki, aki akar, és azt szed szét, aki akar. Az egész életed egy ördögszekér a homokba, amit fúj a szél. És ennek a sorozatnak mégis van egy folytatása, amit ugyancsak megint el kell mondani. A bírók a legfelsőbb bíró után, 14. verstől folytatódik, mikor bemegy arra a földre, mert az Urat és rád néked, és bírodat és lakozol abban, azt mondod, királyt teszek magam fölé, mégképpen egyéb népek, amelyek körülöttem vannak, azt emeld magad fölé királya, akit az Úr a te Istened választ. A te atyád fél közül emelj magad fölé királyt, nem lehetsz, tehetsz magad fölé idegent, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba. Hogy lovat sokasítson, mivel hogy az Úr megmondta néked, ne térjetek soha többé vissza azon az úton. Sok feleséget se tartson, hogy szíve el ne hajjon, se ezüst és se aranyát felettél meg ne sokasítsa. És amikor az ő országának királya székére ül, írja le magának könyve e törvénynek mását, a levelet a papokéból, és legyen ő nála, és olvassa az életek minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa a törvénynek minden igéjét és rendeléseit, hogy azokat cselekedje. Fel ne fuvalkodjék az ő szív az ő atyafia ellen, se el ne hajoljon a parancsattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában és az ő fiai Izraelben. Király. Fehér lovon jön, úgy hívják, hogy vőlegény, egyébként király. A király a Bibliában természetesen annyit jelent, hogy amikinek valami területet Isten a felügyeletére, uralkodásra bízott. Nem despota és feudalizmus rendjéről beszél a Biblia sohasem. Azonban itt erről az uralomról inkább általánosságban kell beszélni. Olyat válasz magad fölé, akiknek ezek az ismérvei. Olyan legyen a férjed, hiszen Isten rendjébe, aki. Olyan legyen akár egy közösségnek a vezetője, akit Isten úgymond nagyon időzőjelben mondom, királlyá tett, vezetővé tett, felelőssé tett, aki ezekkel az ismérvekkel rendelkezik. Sőt, akár egy politikai területen is ugyanez a feladatunk. És ebben gyönyörűen le van írva. Milyen is az a király? Én egyetlen egy ilyen királyt ismertem. És ez Jesuá Masia. A messiás király. De mégis törekednünk kell arra, hogy olyan legyen, aki közüled való. Ha házasságról van szó, akkor talán megérted a fele másikát. Kizárt dolog. Nem lehetsz ura bárkinek. Nem uralkodhat rajta olyan, aki is idegen isteneknek a megbízásából szolgáló király. Nem uralkodhat, mert vissza fog vinni. Olyan szép rémmeséket hallottam, hogy majd meg fog térni mellettem a férjem. Vagy fordítva. Nem ismerik ezt a törvényt. A jó mindig, idézőjelben mondom, bukta. Mindig a rossz győz. Ezen a földön. Visszavisz. Ha 5 métert, 5 métert. Ha nem szolgálsz, már visszavitt. Ha kevesebbet foglalkozol Isten igéjével, és kevesebbet a törvénnyel, visszavitt. Sőt, már a gyereked is, milyen nem ismer a törvényt általad, még ő rá is úgy hatással van. Ne legyen idegen. Testvéred legyen. És Jesu azt mondta, hogy testvéred. Ennél közelebbi rokonság nincs. Vér szerinti. Isten szövetségevének a vére szerinti rokonod. Ő lehet. Egyedül a király. Nem ilyen helytartók meg egyéb önjelölt piros sapkás bohócok. Egyedül ő. Egyedül ő lehet a király. Aztán, hogy osztja ki a többi posztot és hivatalt, a softémakat, a bírákat és egyéb hivatalnoki dolgokat, egy másik kérdés. De a te királyod, aki az életed fölött uralkodik, csak az lehet, aki a testvéred. Hogy vissza ne menj oda. Sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigyetem be, hogy sok lovait sokasítsa. A ló mindig a gyarmatosításnak volt az eszköze. Az, hogy én egy területet megvédjek, arra nem kellett lovasság. A lovasság a régi időknek a harckocsai voltak, akik mentek gyarmatokat foglalni. Elégedjen meg magyarul avval, amit Isten adott neki. Azzal a területtel, és ne vegye el más emberek szabadságát, és más emberek felett ne gyakoroljon hatalmat, ne misszionáljon például abban az értelemben. Csak ott szolgáljon, ahol Isten megbízta. Csak ott. Krisztus testében, és nem gyarmatosító háborúban. Nem. És nem menjen vissza Egyiptomba, hogy sokasítsa a lovait. Mert a világból lehet nagyon sok mindent hozni. A lovakat, a eszközeinket, a hadi eszközeinket. Olyan zenét hozok a világból, amivel nagyon jól lehet misszionálni. Csak mi lesz a vége? Olyan trükköket hozok az akármelyik kereskedelmi lánctól, amitől a keresztény vevők bedőlnek. Eladom magamat is. Nem. Kérj el már Istentől, hogy mi az a határa, az az ország, ami az ő életének és az ő területe. Hiszen mindegyikünknek ő adja meg. Ő adja meg. Ő figyelmeztet meddigtől meddig, és hova mehetsz. Valahogy ezt keresztény szintén is meg kellene érteni, hogy a missziós parancs nem keresztény parancs, a zsidóságnak szólt. És nem azért vagyunk keresztények, hogy misszionáljunk, gyarmatosítsunk másokat. A kapunk közé beterelve, ahol persze vannak igazságok, csak nem biztos, hogy Isten igazsága. Vannak törvények, természetesen nagy részt öncélú törvények, és nem Isten törvényei. Ne legyen sok lova, sok felesége se tartson, de azzal se foglalkozzon, hogy az ezüstét és az aranyát sokasítsa. A dicsőségét, a sok aranyát. Ilyen gyülekezetbe járok. Ilyen jó prédikáltam. Ennyien voltunk. Hú, már 20-an bemerítkeztek. Az ezüst is gyűlik. Maradj csöndben. Mert Isten elveszi még azt is, ami van. De hogyha valahova mész, és valahova beveszik a nevedet, hogy ide bemerítkeztél, meg öttel többen vagyunk, meg nem tudom mi van, számon tartanak, mint a adóhivatal, az nem lehet a te királyod. Isten így rendelkezett. Ne gyarapítsa senki az ezüstet és az aranyat, se a dicsőséget. Nem írom fel az internetet, hogy hány bemerítkező volt, és jaj, de jó, már megint ennyien, meg annyian, és különben is már Lajstrom azon, hogy te vagy a 128. Nem, mert Isten megítél. Ne tedd. Ne tedd. Ha azt akarod, hogy hosszú életed legyen. Ne tedd, mert Isten akár a fizikai életet is elveheti, azt mondja, hogy ennyi elég volt. Magadnak dolgozol, akit befejeztük. És ami legszebb az egészben, ennek a királynak igazából egyiknek sem volt vagyona, de a legfontosabb, amit itt föl van sorolva, visszacsatol az előhöz. Első részhez, Softimhoz, legyen a kapuban őr és hivatalnok legyen, aki ezt be is tartja. És ennek a feltétele, hogy a királynt semmi más nem csinált. A hón alatt vitte a tórát. Sokszor elmosolyogtam magam, mert egy zsinagógában sokszor emeltem föl a tórát. Hát bizony van, vagy 20 kiló, és ott emelgetni nem volt egy nagy élmény. Semmi, az ott két tekercs együtt, tehát egy tekercs két részből. Gondolod, egész életedben 20 kilóval itten a hónod alatt, hát Isten jó kitalálta, hogy más nem igen fog cipekedni. De a mosolyogtató részén keresztül mégis jussunk el odáig, ha teged feladatot adott Isten, mindig legyen Isten törvénye nálad. mindig. Nem papíron, pergamen és egyéb formában. Mert akkor cipekedhetsz valóban. Tényleg akárhova mész, akármilyen feladatot csinálsz, ott van-e nálad Isten törvénye. Hogy föl tud lapozni, hogy most mit kell tenned. Mert a hatalom önmagában szép dolog. De ha nem Isten törvénye szerint csinálod. Nyitott kapuk vannak. Akkor ott van az idegen Isten, az önmagad istenítése, ott van a király készítés magamból, ott van minden. Mondhatnám csúcs. Mindegyikünk királyok vagyunk. Na nem a nyújítses értelemben. Önmagad ura vagy, elvileg, remélem mindenki. Hol van Isten törvénye? Családodért vagy felelős, király vagy a családban? Hol van Isten törvénye? Ott a polcon? Dísz, poros, stb. Hol él Isten igéje? A hónod alatt, mert annál közelebbi rész nincs a szívedhez ám. A szíved közelébe van el Isten törvénye. Mert a Bibliának ezeket a kis, apró kis elszólásait is kell érteni. Nem a lábad alatt van és görkorcsolyázol, mert így kell menni, még rálépek az igére, hanem itt a szívednél. Itt. Tényleg a szívednél van Isten igéje? Tényleg, akárhova mész, és feladatod van, és felelős vagy, tényleg ott a törvény nálad? Ha nincs, akkor te nem Isten szerinti király vagy. Isten szerinti király, apa, az az ember, aki tudja, hogy kicsoda önmaga, vagy bármi feladatot kapott Istentől, magával hordozza minden időben a Isten törvényeit. Természetesen ma már kegyelemmel. És az egészben újabb kérdés. Vettél valahol egy tórát magadnak? Milyen istatóra van nálad? Milyen istatörvényt vettél a boltba? Isten azt mondja, írd le a tórát, írd le a törvényt. Valamikor diákkoromban, hogyha valamit nem tanultam meg, akkor jött a fenyítés, hogy 100-szor le kell írni. Valahogy biblikus volt, megmondom őszintén, mintha a Bibliából vették volna a receptet. Írd le magadnak. Tudod, hogy az írás beszél a legjobban? Hogy minden betű, amire ránézel, hangként jelenik meg benned? És a hit is hallásból van? És a hallás és az írás elválaszthatatlan? De mégis, amikor írsz, egy olyan rendbe mész bele, hogy nem tudsz hozzátenni, mert akkor van más betű. Ha kiadsz a betűnek egy részét, akkor már értelmetlen. Úgymond szolgailag, amit hallottál a főpaptól, magadévá tetted-e, leírtad-e. Mert a leírás nem csak rögzítés, hogy állandó, hanem tanítás is, megtanulod, jobban megtanulod, és időtállóvá tetted. És az időtállóvá tett törvény továbbadható a gyerekednek. Amit te megéltél, amit te magaddal hordtál, amit te megtanultál, amit megrágtál, amit leírtál, amivel kapcsolatban vagy. Azt tovább tudod adni a gyerekednek. Amikor az ajtóba Isten elrendelte magákat, a bírákat, akik nem bírák voltak, és magukat a felügyelőket, akik igazából hivatalnokok voltak. Minden hatalom nélküli embereket, akik egy hatalmat képviseltek, és Isten hatalmát, akkor bizony számunkra is üzente, add tovább. Azt lehet továbbadni, amit megtanultál. És bizony, ezt a láncot valaki elszakította, majdnem. Amit Isten adott, ott a Szinai hegyen, és már előtte is, törvényeket, hányszor szabtuk meg? vagy rövidebb legyen, kevesebb legyen. Hányszor lett rátéve még, rápakolva fölösleggel? Hányszor lett becsomagolva? Hányszor lett kidobva, hogy nem korszerű? Hányszor? Na látod, ezért nyitottak a házak. Na látod, ezért nyitottak az emberek minden ökörségre, bár az ökör okosabb. Ezért vannak a családok szanaszét, mint az ementális sajt. Minden be tud jönni. Ezért rohad minden. Ezért. Mert a törvény elvetése, még a Galata levél szerint is, oly divatos. Nem vagyunk már törvénye. Nem vagyunk már törvény alatt, amennyit jelent. Leszedted az ajtót. Az jön be, aki akar. Az megy ki, aki akar. Ez egy átjáróház lett. Isten nem átjáróház életet adott, hogy hálni jársz a testedbe. Isten nem átjáróházat adott egy házasságban. Krisztus testében pláne nem adta ezt. Ő egy olyan állandóságot adott, amihez viszont emberek kellenek, akik ismerik azt az állandóságot, ami az ő igéje. Azt az állandóságot, aki a testélet ige, maga Jesuá Masiá. Kiáll az ajtóban, ha egyáltalán van ajtó. Kiáll az ajtóban. Én úgy gondolom, talán a legsúlyosabb pont mégis. Legyünk férfiak ebben a dologban. Ha főpapra tettünk valamit, és ő mondott valamit, tedd meg, mert az életeddel játszol. Ha nem teszed meg, a sátáné vagy, engedetlen vagy. És az annyit jelent, lehetőleg sokszor találkozzál a világurával. Nehogy rosszul lépjél, vagy ne lépjél. Tedd meg. Mert halál az ítélet. És olyan rossz nézni, amikor hullaszagú keresztények közlekednek. Pedig csak ennyi történt. Tudta, mit kellett volna tenni, és nem tette meg. És ezt úgy hívják, hogy engedetlenség. Az engedetlenség minősítve már lázadás is lehet. Akkor miért élsz? Hiszen a halállal kötöttél szövetséget. Voltál a főpap előtt, megmondta. Nagyon kemény kérdés. Tiszta vagy ahhoz, hogy a főpap elé menje, és kész vagy-e az ő szavát feltétel nélkül, a legfelsőbb bíró szavát elfogadni. Mind a kettő élet és halál kérdése. Mert vannak dolgok, amit el tudunk mi dönteni, azzal vagyunk a saját kapunkban. Vannak, amit a leviták is meg tudnak mondani, megtanítják a törvényt, maga Szent Szellem megtanít, emlékeztet minden igazságra. De vannak esetek, amikor a főpap, maga a legfelsőbb bíró, ő mond ítéletet, de ott már nincs reklamálás. Ott már nincs humanizmus, álkeresztény, áltestvéri, álölelés. Ott nagyon kemény a legfelsőbb bíróság szava van. Mert a földön is van ítélet. Ez még nem halál, nem örök élet kérdése. De bizony, ezek az ítéletek már bizonyos dolgok meghalásához vezetnek. Meghalhat ez, az, amaz. Ha nem Isten akaratába járok, és nem hallgatok a legfelsőbb bírónak az ítéletére. Tudom, kemény. Akkor is kemény, amikor már legtöbbször önmagunkon kívül vagyunk, sehol se vagyunk. De azért mégis szeretem Istennek azt a kedvességét, hogy még ebben a rosszban és minden emberben meghagyta, hogy szeretném tudni az igazságot. Szeretnék valahogy magamba lenni otthon. Mégis ott van a családnak a vágya, még a legvadabb embernél is. még ha letapossa akkor is. Mégis ott van a közösségnek a vágya, mert minden ember nagyon is érzi, hogy egyedül nem jó. Isten neked meghagyta ezeket az édenkerti, nem ösztönöket, törvényeket, amit minden emberbe beírt. És mindezeket azért hagyta meg, hát ha rádöbbensz, hogy az a törvény, amit kínálnak, nem törvény, hát ha rádöbbensz, az igazság nem igazság, mert előbb-utóbb mind csődöt mond, hát ha már végre az ő törvényét, akaratát és az ő igazságát keresed. Hát ha. Ez Isten hatalmas szeretete, hogy a vágyakat, amit mondtam, hogy érdemes kutatni és keresni, Isten mit hagyott meg a túlélő csomagként az édenkerttől, amit nem értem, miért kell, hiszen annyi szenvedéssel, meg mindenfélevel, meg lemondással jár, mégis kell, mert jó, nem tudom megmagyarázni mindazt, amit kaptuk, ami Istentől van. Pontosan ezért, hogy legyen kapuja minden embernek, és legyen Krisztusa minden embernek. De a szabad akarat ott van, ahogy a választott nép történetében is olvashatjuk. Rakjál oda, nem én teszek oda, kérjed. Kérjed magadat, mutassa meg Isten, kicsoda vagy. Mutassa meg Isten az ő törvényeit, mutassa az ő rendeléseit a te életedre. És utána, talán azt hiszem, azt kellene kérni, tanítson meg Isten arra, hogy engedelmességbe járjunk, ahogy ő felszajtott, igazságába járjunk, ítélet, kegyelem, és nem úgy tovább, abba járjunk, még akkor is, ha az ő ítélete nagyon kemény. Ha elveszítünk, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, akkor is ki tudjuk mondani, igen, Atyám, mert az én Királyom ezt adta parancsba, és ez csak tőled lehet. Nem olyan könnyű a hívő élet. Nem olyan könnyű a választottságban benne lenni, úgy, mint Krisztus választott népe, elválasztott népe. Végig kell ezen menni. Tudjad a határaid, az ajtót zárni, nyitni. Tudjad a vágyakat megölni önmagadba. Tudjad önmagadat megölni, és engedelmes hitben járni. Csak ennyit kér Isten. És ebben csak ő tud segíteni. Ha kérem, meg is adja, hogy meg is élhetem ezt. De akkor vagyok, van testvérem, van családom, van közösségem, és tudom a helyem Krisztus testében is. Csak ennyi. Csak ennyi. És ebben viszont ott van a figyelmeztetés is. Nagyon sürgősen a helyre kell állni. Önmagunkban. Mert aki önmagában, önmagát nem fogadja el, nem ismeri, minden másra alkalmatlan. Akinek saját kapuji nincsenek, alkalmatlan emberi kapcsolatokra. A bizonytalan ember a másik emberre iszonyatosan veszélyes. Az az ember, aki nincs önmagában a helyén, az a másik embert a mélybe szakítja. Ne tegyük másokkal ezt. Álljunk a helyünkre. Isten szerinti helyünkre.